Sziasztok! Ez itt a Trip to Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és Józsi van itt velem.
Sziasztok!
A héten olvashattátok már a szokásos Preseason Power Rankingunkat, ahol több szerkesztő állít egy listát, és ebből kijön egy erős sorrend az egész szezon előttre vonatkozóan. Hát itt szoktak lenni tévedéseink, én gyorsan visszapörgettem a tavalyi erős sorrendünket, és hát vannak benne érdekes részek, maradjunk annyiban, mindjárt egy-kettőt ki is fogok emelni. De miért rátérnék erre a részére, Józsi, te hogy érezted, mennyire volt idén nehéz megírni ezt az erős sorrendet?
Hát bárcsak vissza tudnék emlékezni arra, hogy tavaly mennyire volt bonyolult. Talán most egy, legalábbis nekem, mintha egy picit egyszerűbb lett volna. Szerintem van ön 6, legfeljebb 8 csapat, amelyik szerintem kiemelkedik a mezőnyből, és ugye őket így nagyjából be lehetett lőni, illetve szerintem most a 8-10 leggyengébb csapat is úgy nagyjából így eléggé körül meghatározható. Tehát ilyen szempontból nem igazán, vagy nem viszonylag hamar sikerült összerakni ezt az erősorrendet. Az már más kérdés, hogy ez mennyire lesz reális, hogy ahogy haladunk a szezonba, szóval azért nem mondanám, hogy minden pénzemet rátenném arra az erősorrendre, amit én így összeraktam. De most úgy nagyjából úgy éreztem. Egy-két olyan csapat volt csak, amelyikkel nagyon bizonytalan voltam, de erről úgy biztos gondolom fogunk beszélni a későbbiekben. De talán az idei év az egy eléggé letisztult, vagy legalábbis letisztultnak tűnik a korábbiakhoz képest.
Igen, a lista elejét egyébként szerintem én is sokkal könnyebben megírtam a korábbi évekhez képest. Az első tényleg 5-6-7 csapat, amit te is mondtál, szerintem nagyon kristálytiszta, de az utána lévő 5 is olyan volt, hogy egyértelmű volt, hogy mely csapatok jönnek oda, maximum a sorrendben lehet vitatkozni, és hát szerintem az utolsó 5-7 csapat is olyan volt, akiket rögtön tudtam, hogy hova fogok sorolni. Én általában egyébként hátulról szoktam elkezdeni, de idén annyival könnyebb volt az elejét megírni, hogy megírtam az első 10-et, és akkor utána kezdtem el összerakni. Egyedül ott a 16 és 24 közötti helyeknél voltam kicsit bajban, mert van egy pár csapat, ezekről is fogunk beszélni, akik nagyon-nagyon meghatározhatatlanok. Mielőtt rátérnénk az egyes topikukra, azért kiemelnék érdekességeket, amik a legnagyobb különbségek a tavalyi évhez képest, hogy tavaly hova tettünk csapatokat, és most idén hova kerültek, illetve hát nagy mellényúlásainkat is. Ugyanis a Rams ugye tavaly negyedik volt az erősorrendünkben, na hát ehhez képest ugye top 10-es pikkjük lett. A Broncos 10. volt, ehhez képest top 10-es pikkjük lett. Akkor Buccaneers 5. volt, ehhez képest azért ők is nagyon-nagyon leszerepeltek. És akkor rögtön ki lehet emelni, hogy tavaly ez volt a 4-5-6-unk, hogy Rams, Buccaneers, Packers. Na most a Rams 26. idén, a Buccaneers 29., a Packers pedig 22. Nyilván azért ugye itt az irányító váltások, cserék, visszavonulások miatt nem akkora meglepetés, de érdekes ránézni a rangsorra, hogy mekkorát tud visszaesni egy-egy csapata az év végére. Valamint vannak nagy előrelépőink is, például a Bengals a 8. idén a 2. helyre ugrott föl, ami egy... Itt az elején azért jelentős ugrásnak mondható, mert azért a top 10-ben, ha 6 helyet ugrasz előre, akkor az már szerintem egy viszonylag nagyobb-nagyobb ugrás. De térjünk is rá arra a topikra, hogy mely csapatok voltak azok, amelyek mi ketten eltértünk a konszenzustól. Józsi, neked melyik azok a csapatok, akiket magasabbra soroltál, mint nálunk végül a konszenzusnál kerültek?
Amúgy kifejezetten meglepő, hogy hogyha a konszenzus nézzük, akkor úgy nagyjából elég jól belőttem, vagy hát nem tudom, hogy akkor mondjuk úgy, hogy átlagosan tippeltem, vagy állítottam fel az erősorrendemet, amivel viszont nyilván nagyon-nagyon, hát hogy is mondjam, én túlságosan optimista voltam, az a Rams. Tehát ugye a Rams az szinte mindenkinél a legrosszabb 8-ban volt, akiknél a legrosszabb 3-ba, 2-be szerepeltek. Én pedig hát nem is mondom, hogy betettem a top 20-ba, de ott a 20. hely környékén voltak nálam, és hát talán ezt érdemes lenne picit megindokolni, hogy miért gondoltam így. Nem hiszem, hogy a Rams rostere úgy összességében mondjuk a top 20-ba illenik, vagy akár csak a 20. helyre, tehát tényleg rengeteg probléma van. Viszont hogy mindig nagyon sokat szoktunk beszélni egy irányító szerepéről, egy jó főedző szerepéről, és ugyan a tavalyi év az tényleg nagyon rosszul sikerült, de szerintem azért, hogyha Stafford egészséges lesz, akkor azért ő egy top 10 közeli irányító, vagy top 10-es irányító. Sean McVay szerintem még mindig egy nagyon jó főedző, és minden nehézség ellenére, minden tehetségbeli limitáció ellenére szerintem ez a Rams azért képes lehet arra, hogy még ne ilyen bottom kettes csapat legyen, mint ahogy, ha jól emlékszem, Daninál.
Nálam is.
Nem, nálad is ugye kettes volt, hát én még azt nem tudom elképzelni, hogy egy Sean McVay, meg egy, hogyha egy egészséges Stafford rendelkezésre áll, akkor mondjuk ennyire rosszak legyenek, hogy akkor mondjuk a top 2-be válaszolnak, vagy hogy a második leggyengébb csapat legyen. Szerintem legalább van 10 olyan csapat, amelyiknek a rossz tere, hogyha nem veszik az irányítót, erősebb. Ezt egyébként tényleg aláírom, tehát mondjuk a Rams védelme az borzasztóan néz ki, de szerintem McVay egy jó edző, és hogyha van egy egészséges Stafford, akkor elvileg egy jó irányítónak azért, egy relatíve jó irányítónak szerintem azért kellene annyit hozzátenni ehhez az egészhez, hogy ez egy működőképes dolog legyen. De nem azt mondom, hogy a Rams rájátszásba fog jutni, vagy hogy playoff, vagy hogy Super Bowlért küzdhet, mert azért ez abszolút nem realitás, de hogy például a leggyengébb 2-3-4-5 csapatba szerepeljen, az szerintem túlzás, és általában azért a viszonylag jó irányítókkal és jó főedzőkkel rendelkező gárdák azért a várakozásokat többnyire túl szokták teljesíteni. Tehát, hogyha mondjuk egy, ami tényleg nagyon kirívó csapat volt a többiekhez képes, vagy a ti tippjétekhez képes, az a Rams volt nálam. Én először ráadásul még a top 16-ba is betettem őket, ami így utólag belegondolva nyilván túlzás volt, de szerintem a Rams egy jó főedzővel és egy jó irányítóval minden probléma és minden limitáció ellenére, én nem gondolom, hogy ők annyira rosszak lennének, hogy a legrosszabb 3-ba beférjenek, vagy a legrosszabb 8-ba is akár.
Igen, egyébként ebben van valamennyi igazság, tehát hogyha most így újra kéne állítanom sorrendet, lehet, hogy egy picit előrébb kéne tolni őket, mert McVay-t én azért továbbra is egy jó edzőnek tartom, akármennyire is nem sikerült jól a tavalyi szezon, nem működött semmi támadó koncepció, ettől függetlenül azért McVay egy top 10 edző, most hirtelen nem állítok rangsor, de azért így merem vállalni, hogy azért nem ott a top 10 végére beférne, és Stafford is egy jóval, de jóval jobb irányító annál, hogy vele azért ennyire szörnyen lehetne szerepelni. Amivel szerintem Daninak is, nekem is, meg még valaki azt hiszem utolsó előtt érdetette őket, gondolom a legnagyobb baj van, az a védelem. Ugyanis Donádon kívül konkrétan olyan játékosok játszanak, akik egy tavaszi ligába férnének be a rosterre, és ez nem túlzás, elég, ha valaki szeretné nézni meg a Ramsnek a rosterét a védelem oldalán, van mondjuk 5-6 játékos, akiről valószínűleg soha nem hallott. És azért, még ha van egy Donádod, aki biztos vagyok benne, hogy itt a visszavonulás küszöbén nagyon-nagyon fog hajtani minden egyes meccsen, azért egy fecske nem csinál nyarat, semmi erősödés nincs ebben a védelemben, igazából egyébként a támadósorban is, és úgy azért nagyon nehéz lesz Staffordéknak tartani a tempót, hogy mondjuk a védelem kapni fog 30 pontot minden egyes mérkőzésen. És egy pici Stafford sérülésre vannak attól, hogy a Cardinals-szal versenyezzenek a legrosszabb mérleg cserébe. Nyilván itt nem ezt feltételezzük, tehát értem, Stafford elvezetheti bármennyi győzelemig őket. De igen, tehát a Rams ilyen szempontból azért nehéz elhelyezni, hogy a vezetőedző és a QB nem rossz, de ellenben a roster többi része a védelemmel tényleg az élen, az borzasztó. És nehéz egyébként megítélni azt is, hogy ők konkrétan mit akarnak, mert ez már nem az a win-now csapat. Tehát, hogy én most nem tudom eldönteni, hogy a Ramsnek mi a célja, mert ugye elengedték Ramsit kvázi kis ellenértékért, nem erősítettek semmit, de hát ott van Stafford, aki ki tudja, mennyi van még hátra, ott van Donald, akinek ki tudjuk, mennyi van még hátra, és McVay is ugye már a visszavonulás gondolatával kacérkodott, szóval neked mi a véleményed egyébként, hogy miért fognak küzdeni ebben az évben?
Hát szerintem leginkább azért, hogy mindenki úgy tisztességgel vonulhasson vissza, mert abszolút minden szavaddal egyet tudok érteni, ez egy ilyen félig meddig újjáépülés, ami a Ramsnél zajlik. Staffordban ki tudja, hogy már nem is azért, mert hogy romlott a játék, egyszerűen már a teste nem bírja ezt a fajta terhelést. McVay tényleg vissza akart vonulni, vagy legalábbis voltak erről szóló riportok. Donald szintén ugyanez a helyzet. Úgyhogy én már csak ezért sem gondolom, hogy ők így teljesen összezuhannának, mert hogy hajtani fognak. Tehát, hogy lehet, hogy csak mondjuk egy ilyen 8-9 győzelmes szezon lesz meg, de hogy valamilyen szinten azért a tavalyi fiaskót szinte mindenki javítaná. Tehát így nem olyan jó dolog befejezni, vagy azt mondani, hogy akkor így vége. Tehát, és egyébként ez Donald is, meg McVay is lenyilatkozta, hogy azért az így nagyon ciki lenne, vagy nagyon kényelmetlen, vagy nem is tudom, kellemetlen, hogyha ez az egész történet így érne véget. Úgyhogy nem is, tehát reálisan nézve a Ramsnek nincsenek komoly rájátszás esélyé, vagy bajnoki címre sem különösebben esések, sőt, szerintem igazából egyáltalán nem, tehát hogyha a realitások talaján maradunk, de egy ilyen szép búcsú az, azt szerintem abszolút benne lehet a pakliban, a McVay-től is, Donáltól is, pláne, hogyha ne agyisten még tényleg a rájátszás is összejönne, az azért egy eléggé szép befejezése lenne ennek az egész Winnow-nak, ennek az egész korszaknak, amit ugye ők képviselnek, és gyakorlatilag ez az, ami úgy hajhatja őket, hogy lenne ennek egy szép vége, és akkor utána tényleg teljesen újról az elejétől, nulláról kezdeni, mert hogyha kivesszük Donaldot, ha kivesszük McVay-t, és kivesszük Staffordot, akkor ez a roster tényleg egy kardinálszéval egyenlő, és az meg a liga alja. Tehát itt nagyon komoly változások lennek, komoly változásokra van szükség, és ez egy ilyen búcsú turné, legalábbis én ezt most így látom.
Na érdekes, egyébként lehet szurkolni nekik valamennyire, úgyhogy majd meglátjuk, hogy végeznek. Hozom az én csapatomat, én a Panthers-t raktam sokkal magasabbra, mint végül a konszenzusban szerepelnek. Ugye 24-ek lettek a konszenzus listán, én a 17. helyre raktam őket, ami azért magas, mert ugye volt itt 26, meg 27. helyünk is. Nyilván itt a középmezőnyben egyébként tudnak fluktuálni a vélemények, szóval talán kevésbé nagy meglepetés, hogy picit följebb toltam őket. Én nagyon bírom ezt a Panthers építkezést, és lehet, hogy egy picit magasabban vagyok velük, mert még semmit nem bizonyítottak, de szerintem ez az edzői gárda, ami jött összeállt, Frank Reichel vezetőedzőként, Elijah Averóval, védőkoordinátorként, ugye megszerezték 1-1 Bryce Youngot, én hatalmas szurkolója vagyok, volt alapom a QB-nak, szerintem nagyon-nagyon szépen kezdtek el építkezni. Nem kell nagyon nagy dolgokat várni tőlük, de ez a Panthers például tavaly egy irányító nélkül is úgy elevickélt, és az év végére a védelem annyira összeállt, hogy konkrétan azért a Buccaneers megszorították. Igen, ez a Buccaneers már nem az volt, mint 2 éve, ettől függetlenül nem vártunk tőlük semmit, és irányító és edzők, konkrétan jó edzők nélkül harcban voltak azért, hogy még nagyobb dolgokra legyenek képesek. Na most ehhez képest a két legfontosabb helyen, a vezetőedzés és az irányító poszton turboztak. A védelem nagyon tehetséges, kaptak egy nagyon jó védőkoordinátort szerintem, úgyhogy én szerintem lehet bizakodni, ami miatt ugye vannak kérdőjelek, hogy azért ugye DJ Moore-t elvesztették, ezzel kvázi ugye a legjobb playmaker elment, és érkeztek ugyanilyen Thielen, Chark, Sanders, Hurst arcok, de ők inkább ilyen közepesek, akik valószínűleg segíteni fognak azért Youngnak, hogy ne legyen teljesen használhatatlan a skill gárda, de nyilván nagyon nagyot lendíteni se tudnak, úgyhogy én ezért vagyok velük magasan. Te mit szólsz a Panthershez? Nem tudom, te például hova tetted őket.
Most néztem meg, vagy közben ugye utána kerestem, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, a hatodik leggyengébb csapatnak tettem, sőt, hogy most... 26.
Igen, tehát a 26-nak.
Igen, ha jól látom, én tettem a Panthers-t a leghátrabbra, szóval ez egy eléggé, ez egy szépen
összejött. Na, ez jó, legalább jó, hogy akkor mi vagyunk itt, igen.
Igen, tehát ez így szépen összejött, 10 hely van közöttünk. Tehát ez olyan szempontból nehéz ezt így megállapítani, hogy most a helyezést nézzük, vagy a draft pozíciót, mondjuk a 2024-es draft pozíciót, vagy a power rank, mondjuk, hogy a liga többi csapatához képest hol helyezkedik el, mert hogyha a csoportot nézzük, és az NFC-t nézzük úgy összességében, akkor a Panthers, ami tényleg bőven okozhat meglepetést, és nem azt mondom, hogy erre számítok, vagy hogy pénzt tennék rá, de azért annyira nagyon nem lepne meg, hogyha ebben a konferenciában sikeresek lennének, és akár a rájátszásért is küzdenének. De ezt én inkább a konferenciának tudnám be. Szerintem a Panthers az még nagyon az építkezés elején jár, és Young tényleg egy nagyon tehetséges irányító, de egy ilyen nagyon egyedét már a méreteiből adódóan, és én ilyen szempontból azért mindig szkeptikus vagyok, de szerintem a szerkesztő közül kb. Én vagyok az újoncokkal kapcsolatban a leginkább szkeptikus, tehát én általában szoktam legalább egy, de inkább 2 évet várni azzal kapcsolatban, hogy valakiről azt mondjam, hogy jó, akkor ez így rendben van, lehet, hogy ezt így néha túltolom, és akkor így már mindenki látja, hogy valaki kurva jó lesz, és én még azért várom, hogy még tutira ráerősítsen. De... Bennem ez egy újonc irányító általában nem szokott nagyot villatni az esetek többségében. A Panthersnek azért még szerintem összességében rengeteg hibája van, annak ellenére, hogy az edzői gárdával én szerintem az egyik legjobb állt össze most Karolinában, legalábbis az újonc edzői stábok, vagy az új kinevezések közül. Tényleg nagyon tehetséges a roster, legalábbis a védelem szempontjából, de szerintem itt Youngnak még mindenképpen sok kell. Tehát legalábbis egy év biztosan kell ahhoz, hogy belőle kijöhessen majd az a potenciál, ami esetleg benne van. Most még meg kell tanulni azt, hogy ilyen fizikai paraméterekkel hogyan kerülje el az, hogy összetörjék, hogyan tanulja meg olvasni a védelmeket. Szerintem nagyon ez az év, ez a Panthersnél, ez egy ilyen kísérletező szezon lesz. Ezért is raktam őket ennyire hátra. Nagyon sok mindent meg fognak próbálni. Ilyen tényleg szabad kezet fog kapni, hogy mindent hogy tudja tesztelni a limitációit, hogy mi az, ami működött az egyetemen, de itt már biztosan nem fog menni. Mi az, amit megtehet, mi az, amit nem. És emiatt ez nem a győzelem lesz a fontos. Nem mennek bele majd olyan szituációkba, amit esetleg, hogyha egy playoffért küzdő csapatról lenne szó, akkor ők úgy döntenének. Szerintem sokkal agresszívebbek lesznek, amik összességében rosszul fognak elsülni, de hosszú távon tényleg nagyon potens és nagyon izgalmas a Panthers, de én egyszerűen az újonc irányítóval, az új főedzői gárdával, az egész ez a rebuild meg kikísérletezünk stádiumban lévő csapattal, egyszerűen nem látom azt, hogy ők így ilyen annyira komoly tényezők lennének, hogy akár ebben az NFC-ben is tényleg bele tudjanak szólni a küzdelmekbe.
Igen, egyébként nyilván az újonc irányítós csapatokat mindig nehéz elhelyezni ilyen szempontból, mert valahogy az ember még a magasan draftoltak, illetve az ember mindig a magasan draftoltaktól sokat vár, de az első idényében azért tényleg Lawrence-nek se jött ki, Fields-nek se jött ki, igazából senkinek, talán Burrow-nak, de ugye ő is megsérült, meg azért talán neki sem annyira jött ki belőle az állat, mint gondoltuk, de hogy persze akármilyen tehetséges vagy az egyetemen, azért a profiknál nem várható, hogy az első szezonban ennyire összejön minden. Minden esetben szerintem ez egy nagyon érdekes projekt, úgyhogy érdemes lesz a meccséket nézni. Mondj még egy csapatot, akiket te egy kicsit magasabbra raktál, most már csak ilyen nem kifejtve, csak ilyen pár mondatban, hogy miért raktad őket magasabbra, meg kiket?
De amúgy tényleg elég eltaláltam, hogy
nehéz volt
a konszenzust, úgyhogy így nehéz. Amit én most így észrevettem aztán, hogy a Jaguars-ra én kifejezetten magasan voltam, legalábbis magasabban, mint a konszenzus, meg ugye a legtöbben. Én a Jaguars a 11, a bocsánat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9. helyre tettem, tehát top 10-be, ami biztos lehet vitatkozni ezzel.
Nekem tavaly 12-ek a konszenzuson csak az.
Hát tényleg azért nincs egy nagy különbség.
Igen, igen.
Én a 10-be tettem, ami talán itt az élmezőnyhöz közelítve azért már ez egy talán jelentős különbség.
Igen, szerintem is.
De engem úgy meggyőztek a tavalyi évvel, főleg a rájátszásban, hogy fel tudtak állni a Chargers ellen, úgy egyben vannak. Tehát szerintem nem draftoltak különösebben jól, és a piacuk sem lett különösebben jó, de valahogyan így érzek egy ilyen egységet, hogy jó irányba vannak, ami lehet, hogy tényleg ez már csak a hurra optimizmus, hogy végre legyen már a Jaguarsnak is egy normális potens csapata, de szerintem kifejezetten jól működik, és a tavalyi szezon alapján Lawrence-ben benne van az, amit korábban egy per egyesként vártunk tőle, hogy ő tényleg az ember legyen, hogy ő megoldja ezeket a dolgokat. Szerintem a csoport nyerhető, van tartása, van mentalitása, van nem is tudom, ez ilyen picit megfoghatatlan dolog, mert ha megnézed a rostert, azért nem raknád a legjobbak közé, de úgy van egyfajta ilyen átütő erő ebben a csapatban, ami régen az Eaglesben volt, legalábbis ebben a Doug Peterson féle Eaglesben, hogy csináljuk, megy, lazák vagyunk, Super Bowl-on is bevállalunk, Philly special-öket, mindent, tehát hogy egy ilyen nagyon szórakoztató, nagyon látványos és nagyon szimpatikus csapat, és hogyha egy ilyen irányítód van, és egy ilyen főedződ, akkor szerintem bőven nagyobb célokért is küzdhetnek. Tehát a roster alapján, meg úgy összességében nem azt mondanám, hogy tényleg egy ilyen világverő csapat, de a Panthersben látom, vagy bocsánat, a Jaguarsben látom azt, hogy ha van valaki, aki az AFC-ben ilyen sötét ló, akkor ők, mert ők akár tényleg bárkit meg tudnak lepni.
Igen, jó, hogy Pedersont végén behoztad, mert én is azt akartam mondani, hogy azért náluk is ez a vezetőedző QB páros, ez nagyon erős, és valahogy árad belőlük a magabiztosság. Én szerintem egy dolgot menedzseltek félre egyébként az off-seasonben, és ez a támadófal kérdése. Ugye így, hogy Cam Robinson eltiltott lesz, Taylor pedig elvesztették a piacon, így azért hiába draftoltak az első kör végén, kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire fog működni majd az a tekül párosuk, illetve hát a fal belsében is azért vannak szerintem kérdőjelek. Hát a Jaguars ez valóban okozhat meglepetést. És jól mondtad azt, hogy itt az elején kicsik a különbségek, én is egy olyat hoztam, csak akik három helyet tettem előrébb, mint a konszenzus. A Miami Dolphins nálunk a 10. lett konszenzusban, nálam 7., nálad meg azt hiszem 12., hát ezek kicsi különbségek, de itt az elején azért számítanak, tehát pont így utólag furcsáltam is, hogy ilyen magasra raktam a Miami-t, de amúgy ugyanazzal tudok jönni, hogy van egy nagyon tehetséges fiatal főedzők, és tavaly rájátszásban úgy álltak helyt a Bills ellen, hogy konkrétan a 3. számú irányítójukkal játszottak, ha Tuának, és ugye ez egy nagy ha, a fejével semmi gond nem lesz, tehát nem jön elő egy semmilyen agyrázkódásos dolog, akkor szerintem ezekkel az erősítésekkel, amiket ők ugye meghúztak itt az off-seasonben, tehát ugye megszerezték Ramsey-t, azért az a védelemnek egy óriási boost. Jó draftoltak igazából ahhoz képest, hogy kevés tőkéjük volt. Szerintem egy nagyon veszélyes csapat lesznek. Náluk is egyedül a támadófal az, ami picit el van hanyagolva, de ha valaki, akkor pont McDaniel fogja tudni ezt sémából talán helyrehozni. Úgyhogy igen, itt egyébként kicsik a különbségek a 6. és a 12. között. Egy hajszál fog múlani a csapatokon, és szerintem ezek a hajszálok pont a vezetőedzői húzások lehetnek.
Ez amúgy tényleg nagyon vicces, hogy általában is nagyon jól összehoztuk ezt, hogy ez már második vagy harmadik csapat, amikor te valamit vagy én valakit nagyon magasra tettem, a másikon meg a legaljára, és most néztem meg, hogy tényleg én tettem a legalacsonyabb helyre a Dolphins-t. Egyébként mindennel egyetértek, amit mondtál. Nálam azért került a Dolphins ennyire hátra, mert én picit jobban belemélyedtem ebbe az agyrázkódás témába, ugye erről írtunk is nem is egy nagy cikket, és egyszerűen én nem tudom elképzelni, tehát amiket Tua átélt, tehát azok az agyrázkódások egymás után, és amilyen súlyosak voltak ezek, én tényleg nagyon bízok benne az, hogy ő egészséges marad, és ismét sokáig játszhat, mert nagyon szomorú lenne, ha így érne véget a pályafutása, de egyszerűen én nem tudom elképzelni azt, hogy ezt nem lehet kiülni, ezt nem lehet kipihenni, ez nem így működik sajnos, és nagyon meglepne, hogyha túl a végig tudná játszani ezt az idényt, pláne, ahogy te is mondtad, hogy a támadófal azért nem az igazi, úgyhogy valószínűleg fog ütéseket kapni, meg talán még erre azért rá is fognak játszani az ellenfél védői, úgyhogy nagyon potens csapat a Dolphins, pláne, hogy ugye Fangio is ott van, tehát a védelem az most már tényleg nagyon, nagyon jó lehet, és hogyha lenne egy egészséges Tuájuk az egész szezonra, akkor szerintem bőven reális lehet az a 7. hely, de egyszerűen nem tudom tényleg elképzelni azt, hogy a tavalyi év után Tuának ne legyen problémája, és az a baj, hogyha neki, legalábbis ez a valószínű, hogyha neki lesz egy agyrázkódás, azt nem fogja egy hét alatt kiülni, vagy kipihenni, tehát és bármikor jöhet, és ez egy óriási nagy red flag a Dolphinsnál, mert tényleg gyakorlatilag minden meccsen ugye úgy mennek ki, hogy van egy időzített bombájuk, amit hogyha véletlenül rosszul ütnek meg, akkor az egész szezon rámegy, és de nagyon szimpatikus, meg nagyon látványos a csapat, meg McDaniel én is nagyon magasra, vagy nagyon sokra tartom, de egyszerűen egy ennyire veszélyes, már csapat szempontjából veszélyes irányító helyzettel egyszerűen nem tudtam őket magasabbra tenni. Nagyon meglepne, hogyha túl végigjátszaná az alapszakaszt és a rájátszást, és hogyha majd bejutnak.
Igen, ugye ezzel azért nehezen csinál bármit is az ember. Szóval lépjünk is tovább, és akkor most jönnek azok a csapatok, akikkel kapcsolatban mi pessimistábbak vagyunk. Illetve itt most már volt egy-két vélemény ugye a másikhoz képest, de a konszenzushoz képest ki az a csapat, akivel te lejjebb vagy. Nem is kell sokkal, de lejjebb vagy, mint mondjuk a konszenzus listánk lett.
Hát ez ugye a Chiefs, az előző podcastben egyébként beszéltünk is róla, és ezt próbáltam is amúgy tartani magam, hogy ha jól látom, a Chiefs az a konszenzusban a
harmadik,
én pedig a 6. helyre raktam, és szerintem senki nem tette ennyire hátra a Chiefs-t, sőt, talán a mint a 4.-5. se volt, tehát mindenkinél a top 3-ba volt.
Ha jól látom, igen. Van kettő első helyünk, egy második, egy harmadik, és nálad 6.
Aki. Igen, tehát ez így tehát nyilván most nem nagy a különbség, de azért az élmezőnyben ez azért releváns. Itt tényleg csak azt tudom mondani, amit a legutóbb, hogy igen, hogyha azt nézzük, hogy van egy Mahomes, meg van egy Andy Reid, akkor ez überelhetetlen páros, vagy legalábbis nagyon nehéz őket megközelíteni. De tényleg már annyi ideje mondjuk azt, hogy ez a Chiefs nem néz ki jól már így roster szinten, hogy meg egyszerűen nem, tényleg nem tudom elképzelni, hogy hogy megint ennyire jól sikerül, hogy megint ennyire dominánsak legyenek. Előbb-utóbb valahogyan ki kellene jönnie annak, hogy a roster nem olyan tehetséges, mint mondjuk a Bills-é vagy a Bengals-é. Tehát, ami nyilv, vagy akár a Jets-ét, mert a Jets-et is mondhatnám. Tehát nekem a támadó falban lévő erősítések azok, vagy pótlások azok nem tetszenek. Lehet mondani azt, hogy ez így, mert egy Orlando Brown nem volt egy jó játékos, meg majd Donovan Smith rohadt jó lesz, meg majd Javon Taylor is milyen jó passz, vagy milyen jó blokkol plusz-hoz. De én igazából ezeket nem így látom, vagy nem érzem ezt ennyire, kicsit, mint hogyha el lenne bagatelizálva ez a dolog, és mindent alárendelnénk ahhoz, hogy majd Andy Reid, meg Patrick Mahomes úgyis majd megoldja. Ami egyébként simán lehetett ilyen ősi Dakota mondás, hogy Tom Brady meg a Patriots ellen ne fogadj, most akkor mondhatnánk azt, hogy a Chiefs meg Mahomes ellen ne fogadj. De nekem nem tetszik a roster, nem tetszik a védelem, szerintem, hogyha csak kivennénk az irányítót és a főedzőt, amit nyilván ez nem tud csak úgy kivenni, hanem csak magát a rostereket néznéd, akkor szerintem elég közel, tehát egy erős közepes az, amit a Chiefs képes felvonultatni, és persze nyilván, tehát majd mindenki jöhet ezzel, hogy mennyire bakot lőttem, abszolút benne van a pakliban, de ha valamikor, akkor szerintem most már tényleg bejön az, hogy ez a Chiefs roster nem néz ki jól, és most már a végtelenségig Mahomes és Rich se tud minden hiányosságot vagy limitációt elfedni. Aztán lehet, hogy veretlenül nyernek Super Bowl, tehát nem, simán bennük van, de szerintem ez a Chiefs az elmúlt évek egyik legrosszabb Chiefs-e, ami még mindig egy baromi jó Chiefs, de nálam egyszerűen nem volt elég a top 5-re.
Igen, itt azért szerintem érdemes kiemelni, hogy viszonylatokban kell beszélni, tehát azért az a hatodik hely, ahova tetted őket, az bőven nem olyan szörnyű, tehát itt tényleg csak a többiekhez képest. Egyébként ugye én is harmadiknak tettem, úgyhogy utána én voltam a legalacsonyabban, és ahogy beszéltünk is a legutóbbi podcastben erről, én tudok venni valamennyire ezzel, hogy a Chiefs az gyengébb lesz, és nyilván itt ezt csak úgy kell érteni, hogy magukhoz képest nem lesznek annyira erősek, de hát ugyanakkor azért tényleg nehéz azt mondani, hogy ha eddig kiemeltük az edző irányító párosokat, akkor itt is muszáj megemlíteni, hogy azért Reed és Mahomes ellen nagyon nehéz fogadni, és nyilván a bajnok ellen is nagyon nehéz fogadni. Meg hát még ki tudja, lehet, hogy bezsebelnek egy DeAndre Hopkins itt a következő napokban, hetekben, és akkor azért már rögtön nem néz ki annyira rossznak az a keret, mert azért kapnak azzal egy évig mondjuk egy első számú elkapót, és az már rengeteget tudna jelenteni most megint a támadó sornak, hogy kicsit szétszedjék az ellenfeleket, de igen, lehet menni azzal a csísz, hogy szerintem gyengültek, és igazából nem is az, hogy csak ők gyengültek, hanem az előttük lévő rosterek, azok nagyon-nagyon masszívak, elég csak az Eagles-ére, Bengals-ére, a Bills-ére, vagy a 49ers-ére nézni, azért tényleg ezek teljesen erős csapatok. Mondok én is egyet, ugye többször te is mondtad, hogy ugye nincsenek nagy különbségek konszenzusos képest. Én alig találtam, ugye nálam a Rams lenne egy ilyen, de azt már kiveséztük, hogy őket nem hozom még egyszer, de nálam a Giants van kicsit lejjebb, mint a konszenzuson. 17-ek lettek a közös listánkon, és nálam csak a 21-ek. Én egyszerűen nem tudok hinni Daniel Jones-ban. Megpróbálok, meg értem, hogy tök jó volt, és látszik, hogy próbálnak bízni benne, amit a szerződésem is bizonyít, meg oké, D-ból és Kafka egy nagyon-nagyon jó edzőpáros. De nem, számomra Daniel Jones egy továbbra is megbízhatatlan irányító, és vele egyszerűen nem hiszem, hogy tovább lehet jutni. Ráadásul skill poszton most azon kívül, hogy bárt megtartották, szerintem nem erősítettek jól, márpedig ha nem lesz részben olyan szerencséjük, és D-ballnak is elfogy valamennyire a mágiája, akkor Jones skill playerek nélkül nem fogja megoldani. A védelemnél nagyjából tetszik, ami történt, szerintem ott nem várható visszaesés, az egy jó védelem lesz továbbra is, ugye okerekét Deonta Banks be lehet építeni, nagyon-nagyon system fit játékosok is tök oké, de én nem gondolom, hogy támadó oldalon ezt meg lehet ismételni, ami volt, és egyébként meg nem is azt mondom, hogy nagyon nagy visszaesés lesz, mert ez a 21. hely azért a konszenzushoz képest, meg ahol végeztek, nem olyan borzasztó, de ha egy picit Daniel Jones-nak gyengébb szezonja lesz, az bőven elég ahhoz, hogy a Giants mondjuk ne csípje el a rájátszás helyet, vagy elcsípje, de ott most ők kapjanak ki, és ne menjenek egy kört, és az már visszaesés, és ennél többet amúgy hosszú távosan nézek ki belőlük.
Ez nálam is többnyire megállja a helyét egyébként. Kettőnk között két hely különbség volt, és Daninál volt például nagyon magasan a Giants. Nem tudok igazából mit hozzátenni, tehát hogy itt megint az a probléma, hogy akkor most az NFC az tehát az NFC konferencia szinten annyira gyenge, hogy a kevésbé jó csapatok is fölülreprezentálódnak, és hogyha megint lesz a Giantsnek 9 győzelme, akkor nem mondhatod azt, hogy valaha volt egyik leggyengébb 9-7-es csapat, vagy nem tudom, tehát hogy 9-8-as csapat, tehát ilyen sok mindent lehet mondani, csak hát érted, hogyha pozitív szezonjuk van, meg rájátszásba jutnak, vagy ott vannak a rájátszás közepén, azért az egy eléggé, az egy statement. Tehát azt
szerintem egyébként rendben voltak tavaly, tehát hogyha azt tudják hozni, az egy rosterhez, meg mindenhez mérten, az egy jó teljesítmény volt.
Ja, hát persze, de viszont, hogyha megnézed az igazán jó csapatokhoz képest, tehát ugye bejutottak a rájátszásod, hogyha megnézed a többi 12 csapathoz képest, vagy mennyi 14 csapathoz képest, akik bejutottak, akkor azért nem tennéd a Giants-et a legelőre, és azért nem véletlenül jutott ennyire, vagy relatíve vannak ennyire hátul, mert tényleg, tehát Daniel Jones-t is, hogyha megnézzük, a rájátszásban volt egy nagyon jó és egy borzalmas meccs, és hogyha ezt hozzam mondjuk az alapszakaszban, akkor megint ott lesznek valahol a semleges mérleg környékén, annyi, hogy most nem lehet 8-8, tehát vagy 9-8, vagy akkor 8-9-es mérlegük lesz, ami azért nem egy olyan hűdebiztató, és itt tényleg nagyon nehéz elvonatkoztatni arról, hogy most mennyire erős ez a csapat, vagy hogy mennyire fog erősnek tűnni a körülményekhez képest. Engem tényleg nem lepne meg, hogyha a Giants amúgy bezuhanna, mert még valahol nem szabad ilyet mondani, de az, hogy mondjuk ennyire kitömték Daniel Jones-t, az szerintem valahol indikálni fogja majd azt, hogy nagyon beleállnak a földbe, mert Jones szerintem nem egy jó irányító, és ez vissza fog ütni.
Igen, nehéz egyébként ezt megítélni. Jó, ugorjunk a következő témákra, ez pedig egy érdekes dolog, a nehezen elhelyezhető csapatok. Itt igazából azt kell ezen ott érteni, akiknél sokat gondolkoztunk, hogy hova tegyük őket, és most sem vagyunk teljesen biztosak abban, ahova elhelyezzük őket, illetve szól egy csomó pozitív dolog is mellettük, de igazából nagyon nehéz megállapítani, hogy mik lehet a gyengeségeik, mik lehetnek az erősségeik. Na hát, melyik csapat jutott ide?
Hát nem tudom, tényleg ez egy sorszerű egy podcast. Én a Broncoson gondolkoztam, ami baromi sokat, hogy hova a rákba tegyem őket, mert a tavalyi év alapján egy sima bottom 8-as csapat, tehát mert hogyha a roster szerintem sokkal voltak erősítések, de azért voltak komoly távozók is, plusz Wilson meg a tavalyi éve alapján, amikor 10 pontokat nem sikerült feltenni, azért tényleg kritikán aluli volt. És akkor most ugye jött Sean Payton, akit szerintem a legtöbben az egyik legjobb támadó koordinátor, vagy támadó felfogású főedzőnek gondolunk, meg az egyik legjobb főedzőnek ugye overall, tehát így nagyon nehéz volt belőni, hogy akkor most mire tegyél, hogy akkor most Wilson nagyon rossz lesz, de Payton nagyon jó lehet, mert eddig azt tapasztaltuk, hogy egy zseni, és akkor most ez a két véglet, ez akkor valahol hol fog találkozni. Én szerintem nagyjából kb. Pont a középre tettem be, ilyen nesze semmi fog meg jó alapon, hogy valahol ott lesznek, aztán most, hogyha plusz 5 helyen, vagy plusz 5 helyen fölmennek, vagy plusz 5 helyen, vagy mínusz 5 helyen hátrébb mennek, ez nálam ez így tényleg így bármi lehet. Tehát a Broncos, mint nálam tényleg az a csapat, amit abszolút nem tudok hová tenni, mert most nem tud eldönteni, vagy szerintem senki se tudja megmondani, hogy akkor most a Wilson faktor lesz nagyon domináns, vagy pedig akkor a Payton faktor. Mert hogyha Payton tényleg nagyon jó offense rag össze, és még Wilsonból is kihoz egy relatíve vállalható irányítót, akkor ez a Broncos egy tök jó csapat lehetne. Ha pedig viszont azról van szó, hogy ő ott rajzolgatja fel a pléjeit, Wilson meg olyan, mint egy Tyreek Hill, vagy mit tudom én, tehát ami tényleg borzasztóan játszott tavaly, akkor meg ott áll szétett karokkal, hogy úristen, ez mi már megint, és ember szerintem nincs, aki meg tudja mondani, hogy ez a Broncos, ez most felfelé fog kilógni, vagy lefelé, vagy beleragad egy ilyen középszerűség ki posványba, tehát ez szerintem megfoghat.
Igen, szerintem egyébként, tehát én is felírtam a Broncos nyilvánvalóan, mert teljességgel megfoghatatlanok. Tehát, hogy én azt is nehezen tudom elképzelni, el tudom, de nem erről van szó, nagyon is el tudom, de nehezen tudom elképzelni, hogy Wilson még egyszer ennyire pocsék legyen. Nem lesz ő már soha top 10-es irányító, de hogy ennyire rossz legyen, mint tavaly, én ezt valahogy nem akarom elhinni. Nem csak nem azért, mert Broncos szurkoló vagyok, hanem azért, mert egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy lehet ennyire visszaesni. Még akkor is, hogyha öregedsz, nyilván nem tudod már úgy meghosszabbítani a játékokat, de ez a Wilson, ez egy bottom 5 irányító volt, és ennél szerintem azért több van benne tehetségben. És akkor ez mellé jön még egy Sean Payton, aki egy év kihagyással is alig, hanem az egyik legjobb edző lesz. De én nagyon-nagyon szkeptikus vagyok ezzel a Brankuzzal kapcsolatban. Ráadásul a védelem tavaly nagyon felül teljesített az év elején, ehhez képest szerintem azért valamekkora visszaesés lehet. Ugyanakkor azért vannak húzónevek, akik jók lehetnek, úgyhogy rengeteg kérdés van. Mindent el tudok képzelni, egy ugyanolyan top 5-ös draftet is el tudok képzelni, de azt is, hogy mondjuk az utolsó fordulóig mondjuk mennek a rájátszásért. Úgyhogy ez egy nagyon nehézen megfogható dolog. Én hozom a csoport rivális Las Vegas Raiders, ugyanis nálam ők már évek óta egy ilyen nagyon megfejtetetlen csapat, akiknek vannak nagyon-nagyon jó sorozataik, tök jól tudnak kinézni, viszont érthetetlen leolvadásaik is. Tehát, és ezen most akár Garoppolo QB csere, fogalmam nincs, hogy fog-e bármit is lendíteni, vagy visszaesés lesz, Garoppolo egyáltalán milyen formában van itt a sérülések miatt. A futójátékuk ugye azért az év végére összeállt, és hát akkor ugye ott van a védelem is, ami borzasztóan néz ki, ugyanakkor jött, hogy Tyree Wilson, van három olyan pass rusherük, ami kevés csapatnak, úgyhogy nálam a Raiders is olyan, hogy hát tudom képzelni, hogy mennek a rájátszásért, de azt is, hogy akár nekik is mondjuk top 5-ös draftsetliük lesz, mert nem áll össze semmi, amit elképzeltek, úgyhogy nálam ez ja, és akkor ugye még hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz a csoport is. Úgyhogy ez a Broncos mellé nálam a Raiders is ideillik ebben a skálában.
Na végre legalább akkor valamiben, amiben nem ért. Bár mondjuk ez megint fura, mert akkor igazából ez is illik a sormintába, mert te raktad a viszonylag magasra a Raiders-t, én pedig nem csak Dani rakta hátrébb őket, szóval nálam ez mondjuk kifejezetten egyértelmű volt, mert én Garoppolót nem tartom egy jó irányítónak, meg Danielst nem tartom egy jó főedzőnek, innentől kezdve pedig igazából borítékolva volt legalábbis az én értéklenet.
Most nem néztem meg, hogy tavaly hol tetted őket, de tavaly 13-ak voltak a listán, úgyhogy gyaníthatóan nálad is azért magasabbak voltak. Tehát, hogy tavaly óta ez a Garoppolo kárcsere, ez egy ekkora visszaesést okoz?
Nálam nem. Tehát, amikor én a tavalyi listát összeállítottam, én benne volt egy olyan általános optimizmus, mint amik annak idején, mikor a Patrisát kinevezte a Lions, hogy ez a McDaniels ez tanult valamit, hogy magába szállt, hogy rájött arra, hogy az, amit eddig csinált, vagy amit korábban próbálkozott, az nem működik. Volt, nem tudom én, 5-6-8, nem tudom mennyi évig dolgozott megint Bill Belichick alatt, hogy akkor rájött arra, hogy ez, amit ő magával vitt, ez hogy én vagyok az alfadog, és akkor mindenki más bekaphatja, és senkinek a véleményére nem adok, meg én vagyok a helikopter, ezen változtatni fog, és akkor kitalál valami olyat, hogy tehát hozza az jó tulajdonságait, tehát egy egész jó playbookot összeállít, meg egy egész jó támadósort összeállít, és közben nem lesz egy ekkora pöcs, már bocsánat. De viszont kiderült, hogy ez igazából pont ugyanaz a régi Josh McDaniels, semmit nem változott, semmit nem javult, tehát se a filozófiája, se a mentalitása, se a játékosokhoz való hozzáállása, vagy úgy általában a viselkedése. Öregedett, mert ugye az idő az folyamatosan telik, de ezen kívül tényleg semmilyen pozitív változást nem vettem észre rajta. Innentől kezdve pedig szerintem ez az egész projekt halálra van ítélve, ráadásul voltak is olyan riportok, hogy igazából már rég kivágták volna, vagy hát nem is rég, de kivágták volna meg Danielst, csak hát kapott egy szerződést, Raidersziknél meg csórók a tulajok, és ez így Davisziknek nem fér bele. Tehát én igazából meg Danielst miatt mondom azt, hogy ez így nem fog működni, mert Garoppolo és Carr között akkora nagy érdemi különbséget nem látok. Szerintem Carr jobb irányító, tehát Garoppolo mindenképpen visszaesés hozzá képes, de ez még nem indukálna egy ekkora visszaesés nálam. De az, hogy McDanielsről kiderült, hogy ő tényleg nem fejlődött semmi, tehát gyakorlatilag egy ilyen McCarthy 2.0, aki azt mondta, hogy megváltozott és fejlődött, és minden másképp lesz, miközben nem. McDaniels esetében is ugyanezt értem. Szerintem a liga egyik legrosszabb főedzője. Nem látom azt, hogy mitől lenne ez az egész jobb, innentől kezdve pedig még, hogy még egy gyengébb irányítója is van, meg hogy Adams is egyre boldogtalanabb, tehát tényleg nem igazán látom azt, hogy hogyan állhatna össze ez az egész egy hatékony, vagy relatíve hatékony egész, pláne egy ilyen csoportban.
Érdekes. Van igazság abszolút abban, amit mondasz. Ettől függetlenül számomra, én érzek egy kis meglepetés faktort ebben a Raidersben. Nyilván itt nem kell nagy dolgokra gondolni, de aztán meglátjuk, lehet, hogy tévedek. A nehezen megfogható csapatok után jöjjenek azok, amikkel egész biztosak vagyunk, mind pozitív, mind negatív oldalról. Először kezdjük azokkal, a csapatokkal, akikben biztosak vagyunk, hogy jók lesznek. Nyilván itt ugye nem véletlenül tettünk előre csapatokat, hogy próbáljunk úgy, hogy olyan csapatot mondani, akikben biztos vagyunk, hogy nagyon-nagyon jók leszünk, és a legkisebb a rizikófaktor, hogy mondjuk kiesnek a saját listánkhoz képest mondjuk 5-10 helyen hátrébb végeznek. Már azért láttuk, hogy tavaly megleptek minket a csapatok, tehát a Rams, Packers, Buccaneers hátráesése az szerintem nem vár dolog volt, és simán benne van idén is, mondjuk, hogy top 5-ből, top 6-ból lesznek ekkora buktáink, de kiben látod a legkevésbé ezt?
Hát jelen állás szerint egy csapatot mondok, hogy neked is akkor jusson. Az EFC-ből szerintem a Bengals az van leginkább azon a szinten, ami itt tartható, és stabilan képesek hozni ezt a nagyon magas, nagyon kiegyensúlyozott, nagyon precíz, és tényleg nagyon konstans teljesítményt. És persze lehetne mondani, hogy a Chiefsnek a potenciálja magasabb van, vagy hogy a Bills talán így rosterileg jobban együtt van, de hogy az előző podcastben is mondtam, a Bills szerintem egy negatív spirálba lesz, a Chiefsnél szerintem előbb-utóbb kijön az, hogy azért ez a roster messze nem olyan tehetséges, mint amennyire brutálisan jó a Mahomes-Reed páros. Szerintem a Dolphins van, bocsánat, a Bengals van úgy roster ügyileg is, főedző ügyileg is, meg irányító szempontjából is a leginkább egyben, és meg ugye nem csak főedző tekintetében, hanem úgy edzői stár tekintetében is. Ez tűnik nekem a legstabilabb. Tehát, hogy nagyon magasan van a padló, lehet, hogy nem mondanám azt, hogy a plafon a legmagasabb. Tehát lehet azt mondanám, hogy hogyha minden összeáll, akkor szerintem a Bills és talán a Chiefs is jobb lehet náluk, de hogyha tényleg ilyen nagy sérülés hullám jön, vagy ilyen pecsorozat, vagy bármi, szerintem a Bengals az a csapat, aminek a legmagasabban van a padlója, és ők tudnának leginkább, vagy legkönnyebben kihordani lábon bármilyen katasztrófát. Szerintem nagyon egybe van a csapat, nagyon masszív, és nagyon konzisztensen képes túl teljesíteni, vagy talán az előzetes elvárásokhoz képest hozni azt a szintet, ami úgy bennük van.
Teljesen egyetértek, tehát én is őket akartam, vagy őket is írtam föl, egyértelmű, amiket mondtál. Tudom, hogy nehéz kérdés lesz, de egy dologra ennek kíváncsi, hogy szerinted, ha mégis beüthet a krak, akkor mi az, ami miatt a Bengals mégsem lesz olyan jó, mint gondoljuk, és ne sérülés, mert nyilván az bármilyen csapatot visszaesne, de miben látod, ahol mégis elcsúszhatnak?
Hát ezt most nagyon nehéz így megmondani. Szerintem a védelmük az mindenképpen jó lesz, mert tényleg egy elit védelmi koordinátoruk van. Tehát a legegyszerűbb azt mondani, hogy akkor így főedzői szinten, vagy támadó oldalai szinten, ugye tavaly is láttuk azt, hogy nagyon döcögött a szekér, nem működtek ezek a chase hosszú játékok, meg ez az alapkoncepció, amit ugye 2 évvel ezelőtt próbálgattak, és talán ebben lehet egy ilyen buktató, hogy megint kiismerik ezt a Bengals offense, megint kitalálnak valamit a jelenlegi játékra, és akkor Taylor nem képes erre úgy és időben reagálni, és akkor talán, hogyha tehát még az edzői gárdában után ő a legnagyobb gyenge pont, vagy hogyha igazi gyenge pontot kellene ebből a Bengalsból mondani, akkor a főedzőt mondanám. Na, sokat mint egyébként a szememben az utóbbi években, de még mindig benne látom azt, hogy ha nagyon ég a ház, akkor de nő a leggyengébb láncszem.
Igen, egyébként nyilván nagyon nehéz a kérdés, mert egyszerűen Burrow játéka akkorát fejlődött, és már előtt is magas szinten volt, de akkorát fejlődött, és annyira képes alkalmazkodni most már a defense-ekhez, hogy az alapjátékokat megváltoztatva is még talán jobb offense raktak össze, és ezek után nehéz egy ilyen csapat ellen fogadni. Én egy dolgot írtam föl, ami a Bengalsnál veszélyes lett, ugye elengedték a kezdő safety duójukat, és azért ez a Bates-Bell páros, ez nagyon-nagyon jó volt, nagyon sokat irányított hátul, nagyon sok oldalak voltak, és lehetett variálni őket. Megtörtént részben a pótlás, meg már előttem az utódó módon voltak ott játékosok, akiket be lehet építeni a védelembe. Ettől függetlenül azért, hogyha elveszed a hátsó alakzatod utolsó végvárait, akik azért tényleg magas szintet játszottak, akkor benne van egy kicsit a veszély, hogy nyilván itt megint viszonyatokba kell beszélni, hogy nem egy nagy visszaesés lesz, de hogy mondjuk meg lehet fogni a Bengals így az elején. Egyébként látszik is, hogy a Bengals nagyon-nagyon sokra tartjuk, ugyanis mindenkinek top 4-be van, és egy kivételével mindenkinél top 2 legjobb csapat, úgyhogy azért igen, mindannyian úgy látjuk. Oké, nem is akarom az Eagles hozni, mert nyilván a másik csapat az Eagles a másik konferenciából, akiben szerintem nagyon nehéz a buktát látni. Én ezért hozok egy kicsit meglepetés csapatot. Én azt mondom, hogy a Baltimore Ravens szerintem sokkal, szerintem jó lesz. Nyilván vannak buktatók, és nem sérülésre gondolva, de azzal, hogy kicsit Lamar Jackson körül elültek ezek a hullámok, hogy Todd Monken jött támadó koordinátornak, hogy megkapott minden létező fegyvert Lamar Jackson, amit kellett. Én ez úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fog lendülni az offense, és védelemben vannak nálam kérdések, mert a cornerback sor váratlanul sokkal rosszabbul néz ki, mint kellene. Én úgy gondolom, hogy azért itt is egy nagyon jó edzői gárda van most már, azért mindig magas volt a padlója ennek a Ravensnek, még akkor is jók voltak, amikor rengeteg sérült volt, amikor nagyon kellett küzdeni. Hát gondoljunk bele, hogy a Bengals, aki megszorította a Chiefs-et, az alig tudta legyűrni a harmadik számú irányítóval felálló Ravenst. Na, ezek után egy új támadó koordinátorral, egy reméljük, hogy feltűzelt Lamar Jacksonnal és új fegyverekkel, én nem látom, hogy ez a Ravens ne lenne jó, és hatodiknak raktam őket, tehát nem első számú AFC esélyes csapat, de ott lesznek szerintem a top 3-4-ben az AFC-ben, akik a döntőért fognak harcolni.
Ezzel abszolút egyetértek, és nagyon örülök, hogy a Ravens mondtad. Én konkrétan a Chiefs elé is beraktam őket. Így, hogy most már Lamarnak megvan a nagy szerződése, így most már nincs oka arra, hogy egyrészt féltse magát, másrészt az, hogy ilyen 95%-os állapotban ne lépjen pályára. Nyilván most mondtam egy számot, de szerintem Jackson az tavaly szezon végén bőven játékra alkalmas volt, csak hát ilyen kvázi holdoutként inkább nem tette meg, ami valamilyen szinten érthető, hiszen minek sérüljön meg, mikor éppen szerződésért megy. De szerintem jól erősített a támadósor, nagyon jól tett az, hogy Greg Romant elküldték, ez megint egy pozitívum, és így egy motivált, gazdag Lamar Jacksonnal szerintem ez a Ravens roster, ez abszolút Super Bowl esélyes, és hiába nagyon nehéz a csoport, hiába nagyon nehéz a konferencia, szerintem pont azzal, hogy egy picit másmilyenek, kicsit más stílusúak és más koncepcióval mennek, szerintem pont emiatt lesznek az egyik leginkább levédekezhetetlen és legnehezebben legyőzhető csapat, és abszolút egyetértek, hogy ott lesznek a top 3-ban.
Oké, na most jöjjenek azok a csapatok, amiért nagyon fognak szeretni minket a szurkolók, akikbe elég biztosak vagyunk, hogy rosszak lesznek, és nem ér a Cardinals-t hozni, mert szerintem az elég egyértelmű, úgyhogy hoz rajtuk kívül egy olyan csapatot, aki véleményed szerint valószínűleg top 5-be fog húzni, és igazából kevés lehetőséget is látsz arra, hogy jobbak legyenek.
Jó, pedig a Cardinals az milyen egy egyszerű pick lett volna. Akkor hozom azt, amit a többiekhez képest viszonylag alulbecsültem ezek szerint, mégpedig a Commanders. Tehát a fővárosi csapat, én nem tudok ezen, szerintem az irányító az egy nagyon fontos dolog, és ha csak nem tényleg nagyon szar a roster körülötted, vagy a többieknek nincsen hasonlóan jó irányítójuk, akkor ez ilyen mindent eldönt. És lehet nekem mondani azt, és lehet, hogy tévedek, tehát nincs semmi kőbevésve, de bármilyen jól néz ki ez a Commanders roster, bármilyen jól néz ki a védőfal, tehát nekem nem mondja senki, hogy egy Sam Howell-ben ők látják a megváltót, mert azt mondják, hogy Vance-nél meg Heinekennél nem lehet rosszabb. Egyébként simán lehet, kérdezz meg bárki a Jetset, meg Zach Wilson, tehát simán lehet valaki még Vance-nél is sokkal rosszabb, és én nem látom benne azt a potenciált, hogy ő ilyen tök mindegy milyen roster van körülötte, a szar az irányító, és akkor ezzel együtt szar lesz az offense, már bocsánat, akkor innentől kezdve az egész bele fog állni a földbe, és porzasztóak lesznek. Ráadásul sokan erősítésnek gondolják Eric Bieniemy kinevezését támadó koordinátornak. Szerintem ő csak egy ilyen Andy Reid farvizén felkapaszkodott, mondjuk támadó koordinátor, akinek túl sok hozzáadott értéke nem lesz. És akárhogy nézem, engem nem tud ez a Commanders offense meggyőzni, innentől kezdve pedig a védelem, ami egyébként tavaly szerintem azért az elvárt szinthez képest alul teljesített, és nem gondolom, hogy idén pláne egy ilyen tulajdonosváltással meg minden egyébbel megfűszerezve sokkal jobban lennének. Én nem tudom elképzelni azt, hogy ez a Commanders jó legyen, hiába tette például, nem tudom én, Dani nem tudom én, majdnem a top
23-nak lette őket.
Na, igen, tehát ez szerintem mondjuk abszolút elképzelhetetlen. Tehát egy Sam Howell-el nekem tényleg elképzelhetetlen, hogy egy rossz irányítóval, rossz támadó koordinátorral, egy eléggé hát beteg szervezettel mögöttük ez egy sikeres franchise legyen. Én elég magabiztosan állítom azt, hogy a Commanders bele fog állni a földbe, annak ellenére, hogy tavaly relatíve túl teljesített, de azok a győzelmek is olyanok voltak, hogy hát összejöttek, de nem biztos, hogyha még háromszor lejátszák ugyanazokat a meccseket, hasonló eredményekre születnek. Tehát az bőven túl teljesítés volt.
Na csak így az adás végére csak megtaláltuk az első nagy egyezésünket, ugyanis én is a Commanders írtam fel első helyre, ráadásul ugyanált 30-ak, nálam ugye 28-ak, de én is 30-nak írtam be őket, aztán a Dani visszakérdezett, hogy ennyire hátul vannak, miért gondolom ezt, amikor tavaly is tök jók voltak, meg hogy lehetnek Vance-nél és Heinekennél rosszabbak Howell-el, én ugyanezt választottam, hogy egészen simán lehetnek Howell-el sokkal rosszabbak, mert Howell szerintem egy nagyon tipikus egyetemi QB, aki a profik között egyszerűen nem rendelkezik olyan skillsettel, amivel meg lehet élni hosszú távon, mert igen, mutatott rövid távon egész szép dolgokat, de ahogy te is mondtad, szerintem a védelem túl teljesített, voltak egészen meglepő győzelmeik, de nem, én nem tudom elhinni se Howell-ben az igazi franchise irányítót, se úgy igazából tehetségszinten ebbe a Commanders offense-be azt, ami átlendíteni őket, úgyhogy én is bemerem magabiztosan vállalni, hogy ők rosszak lesznek, aztán lehet majd jönni rögni rajtunk, amikor Howell az egyik legjobb irányító lesz, meg a Commanders megint ott lesz mondjuk a playoffért küzdve, de valamit be kell vállalni, mert nyilván itt azért nehéz rámutatni mondjuk a Cardinalson kívül olyan csapatra, aminél teljesen biztos vagy, hogy rosszak lesznek. És akkor a Commandersről átlépve én vállalok még egy merészebbet, és én azt mondom, a Tennessee Titans most fog visszaesni. Úgy igazán nagyon sokszor beharangoztuk, hogy ők rosszak lesznek, nagyon sokszor már leírtuk őket, és tényleg a Titans egy nagyon pozitív meglepetést hozott minden egyes évben, de most érzem úgy, hogy szerintem egy kicsit megtörtek. Tanéhi nyakára megint hoztak egy irányítót, úgyhogy már lassan úgy gondolom, hogy ők se bánják azt, hogyha le kellene cserélni, mert nem tudja azt, amit csináltak. A támadófal szerintem egyre tragikusabb, és eddig is azzal volt legfőbb problémájuk. Ami egyedül kicsit eltántorít ettől a kijelentéstől, hogy rosszak lesznek, hogy a védelem az még mindig rendszer szinten annyira jól nézett ki tavaly, hogy nehezen tudnám azt mondani, hogy ez így egyik napról a másikra, vagy egyik évről a másikra teljesen szét fog esni, úgyhogy azért masszív csapat lesz ez a Titans, meg fog velük küzdeni sok mindenki, de én azt gondolom, hogy ez a szép lassú regresszió, amiben elindultak, most egy kicsit így kicsúcsosodik, és szerintem abban a csoportban el tudom képzelni, hogy valahol a Texans-szal fognak az utolsó helyet küzdeni, még akkor is, hogyha egyébként a Colts-nál is vannak gondok, és ki tudja, hogy Richardsonnal ott mi lesz, úgyhogy nyilván ez segíthet nekik, de inkább, ha nem is mérlekbe, de játékra én bemerem vállalni, hogy a Titans nem lesz jó.
Ez abszolút így van, tehát hogyha a játékról van szó, ezzel teljesen egyetértek. Egyébként én tettem a legmagasabbra a Titans-t, ez igazából Vrabel miatt, mert valahogy mindig össze tudja kaparni ezt az egészet, meg hogy felszívják magukat. A tavalyi év második fele az nyilván ennek ellen mondott, amikor rengeteg volt a sérülés. Én egyelőre még, hát úgy relatíve megadom nekik a bizalmat, én nem hiszem, hogy a Titans egy top csapat lenne, tehát nálam is egyébként ott voltak a legrosszabb csapatok között, de én még valahogyan, lehet, hogy ez már csoport miatt is talán, hogy már a Texansból és a Coltsból nem nézek ki olyan sokat, és így talán felül reprezentálódik az, amit a Titans tud, de talán még ők is, mint kicsit a Rams, hogy még egy ilyen utolsót Tannehill-el megpróbálnak. Szerintem Henrynek is ez lesz az utolsó éve Tennessee-ben, pláne, hogy a szerződése is lejár, és nem nagyon akarnak vele hosszabbítani, úgyhogy ez lehet náluk is, ez egy picit ilyen búcsú turné lesz, és én inkább emiatt gondolom azt, hogy talán felül fognak még teljesíteni, aztán meg jövőre megnézzük, hogy hogyan alakul az újjáépítés, de amúgy el tudom képzelni azt, hogy beleállnak a földbe, pláne, hogyha úgy döntenek, hogy jó, akkor most jöjjön Lewis, lesz, ami lesz, és akkor készüljünk a jövőre.
Jó, ez így szép zárszó lesz erre a podcastünkre. Hát nehéz beszélni egyébként az erős sorrendről, mert nyilván ilyenkor még minden csapat szurkolója rohadt pozitív, nyilván egyébként én, mint bránkózós nem, de hogy mindenki más ilyenkor még elhiszi, hogy jó lesz a csapat, és nyilván sok csapat az orrunkra is koppint, mert benne van, hogy tévedni fogunk, hogy tavaly is tévedtünk. Ettől függetlenül egyébként én szeretem ezeket az adásokat, mert érdekes látni, hogy mások hova és miért gondolják a csapatot egy ilyen képzetbeli erős sorrendre, aztán majd a valóságból is a csapatok megmutatják, mi az igazság. Köszi Józsi, hogy itt voltál és kibeszéltük ezt. Legközelebb nem tudom, hogy mikor jövünk, valószínűleg Bálinta megpróbálunk összehozni egy egyetemi podot. Addig is köszönjük még egyszer, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.